Giovannia után. Portrésorozat zenészekről. Balaton, Orchestra Luna, CPG, Európa Kiadó, Control, Flash, és még sorolhatnám. Ezek a zenekarok adták a kulturális hátterét sokaknak, akiknek nem tetszett a rendszer a 80-as években. Kerényi György vagyok, a Szabad Európa új podcast sorozatában a rendszerváltást megelőző és a közvetlenül azt követő évek alternatív zenei kultúrájának meghatározó arcaival ülök mikrofon elé. Kíváncsi vagyok arra, hogyan ment tovább a személyes életük és a művészi karrierjük abból a zenei szub vagy alterkultúrából és abból a rendszerből, amelyben elindultak. Betagozódás és kiilleszkedés, megélhetési kényszerek és kábítószer, zenei karrier vagy pályaelhagyás, börtön, buddhizmus és összhangzattan. Ezekről lesz szó hétről hétre. És persze korok, generációk, hangulatok és elnyomások összehasonlításáról a 12 portréban, 12 részben. Riporteri szaktudásom szűkössége miatt a sorozatban csak zenészek, azon belül is csak főleg úgynevezett rockzenészek beszélnek. Így kimarad a képzőművészet és a film, a népzene, a jazz és az úgynevezett kortárzene is, pedig például a 180-as csoport, vagy az Amadinda, Dress Mihály, vagy Éri Péter, vagy Vető János fontos alkotók voltak és maradtak azóta is. Beszélgető társaim nagy része, ha nem is mindegyikük, ma is jelen van a kultúrában. Hogy hogyan érezték magukat Nirvániában a 80-as évek Magyarországán, elmondták a színpadról. Óvatosan ugyan, hiszen többen közülük megélhetésükben kötődnek az államhoz, de most arra is kíváncsi vagyok, hogy hogyan érzik magukat ma Magyarországon. Keressék tehát keddenként a Szabad Európa honlapján a Nirvánia új podcast epizódját. A Nirvánia után vendégei mind kreatív, számtalan dolgot kitaláló és megvalósító emberek, de talán Kiss Tamás László alkotó energiái hozták létre a legtöbb kulturális projektet. A Szigetelőzmény Nap-Nap Fesztivál, az Egocentrum vagy a Fekete Lyuk, a Vákum TV vagy a Kontroll csoport, a Szabadsághíd befüvesítése és a Mikulásgyár, a Monteverdi birkózókör és a Balkán Futurist mind az ő nevéhez is kötődik. Mindig különböző alkotóközösségekben dolgozott, a konkrét, mondjuk így, üzenetek mellett a közösségek kreatív energiáinak közös mederbe terelése is célja volt. Én Kerényi György vagyok, a Nirvánia után vendége pedig Kiss Tamás László.
Menekülj végre hát! Az államnak vége! Menekülj végre hát!
Meghallgattam néhány adást, és úgy állandóan hiányzott, hogy mindig csak a lassú része megy ennek a számnak, mert amikor 80-valahányba, 2-3-ba az egyetemi színpadon a Kontroll csoporttal csináltunk egy ilyen Spions emlékestet, úgy kiosztottuk, hogy ki mit akar énekelni, és én pont ezt a számot választottam. Közösen énekeltük igazából, csak a fő énekes akkor mindig változott. És akkor még van ugye az a rész benne, csak hogy a nézők is értsék ezt az egész műsor folyamot, vagy a hallgatók, hát akik így maguk elé néznek is, elképzelik, hogy mi volt, hogy ebben van az a rész, mert ez a refrén, hogy Nirvánia! Nirvánia! Nincs mit várnia!
Azért a Spions ez nagyon korán jött, 79-78, nem?
Tehát két-három évvel... A műsor címe is, ugye ez a Nirvánia igen, azért igen, van, igen. És azért vagyunk Nirvánia után.
Igen.
És tényleg korán jött, igen. Mert
szóval két-három évvel a punk nyugati berobbanása után már megjelentek.
Igen, tehát mondjuk egy koncept irányból jött. Igen. Én egyébként hozzáteszem, hogy nem voltam Spions koncerten.
Kettő volt, azt hiszem. Az
igen.
De tudtál róla akkor?
Tudtam róla, de valamiért nem tudtam elmenni, nem tudom miért. Meg talán még hosszabb jövőt képzeltem nekik, és akkor gondoltam, hogy majd a harmadikra elmegyek.
De akkor még nem volt Kontroll, ugye?
Nem, nem volt.
Akkor tényleg színház aztán?
Ez hányban van?
Mit kreatívkodtál?
Hát nem, akkor
már 79 körül.
Igen, de akkor már azért inkább afelé gondolkoztunk, hogy zenekar. De a Molnár Gergelynek még jóval korábban, néhány évvel ezelőtt, hogy ezt a zenekart összehozta, voltam ilyen előadásán, diavetítéses előadásán, hogy nem tudom, hogy megmaradt-e, vagy mi lett azzal az anyaggal. Hát ilyen hippi vallás, mindenféle kommunáról csinált egy nagyon komoly összeállítást. Amerikától Japánig. Az összes ilyen kommuna verziót így sorra vette, elemezte, Hát ugye itt Magyarországon, mit tudom, voltam a Halászék színházában, az egy kommunaszerűen működő színház volt, vagy Pilis Boros Jenőre is kimentem néhányszor a Fodoréknak a kommuna színházába.
Az Orfeóba?
Orfeó, aztán inkább stúdióká. És akkor iszonyan belekött közben így, fú, de jó, hisz ennyi info, és tényleg ilyen sokan ebbe belementek. Hát ez iszonyan megtetszett. Majd a Gergely végén, az előadásának a végén mondta, hogy ezt ő egy évvel korábban állította össze ezt az előadást, és most már nem hisz ebbe az egészbe. Tehát ő épp akkor váltott a hippi kultúrából a punk kultúrába.
Ja, olyan hihetetlen mennyiségű dolgot csináltál életedben, és annyi formában, műfajban, annyi kreatív projekted volt már, és gondolom még lesz is, hogy ezt felsorolni is nehéz. Te melyiket érzed a legjobbnak? Melyikre gondolsz vissza a legszívesebben?
Hát, tehát remélem még nem jött el.
Jó, még lesz is, mondtam is, hogy még biztos lesz, de hát azokra még nem tudsz visszagondolni. Vagy amit éppen most csinálsz, mindig az a legjobb?
Mindegyiket nagyon szerettem csinálni. Ezek egymásba fonódó dolgok, én ezt egynek érzem. Tehát volt régen az az újság, hogy filmszínház, muzsika, és akkor én filmet is akartam csinálni, színházat is, zenélni is, de még a, nem tudom, az irodalmi tevékenységemből hallottál, vagy felkutattál, az nagyon rövid, de velős volt, megalakítottam a radikális írók egyletét, és akkor annak a rövidítés az, hogy rad ír. Hát a kontroll előtt között.
Te is olyan sincs, amire azt tudod mondani, hogy ez kevésbé sikerült, ezt most már nem vállalnám annyira?
Nincs. Egyszerűen annyira szerencsés vagyok, hogy minden mindig sikerült. Most már csak...
Most ironizálsz.
Nem. Nem, mert nem volt semmi elvárásom a dolgokkal szembe, és azt csináltam, amit én akartam, illetve amit azokkal, akikkel éppen a legjobban voltam, azokkal együtt csináltam.
Volt olyan, amelyik kicsit közel volt ahhoz, vagy amire azt mondod, hogy abban volt egy kis megalkuvás? Volt az életben megalkuvás?
Nem, nem volt.
Tehát soha nem kellett se pénznek, se hatalomnak olyat
nem
tenned. Akkor szerencsés vagy. Most mire készülsz?
Most semmire nem készül, most inkább, hát nem is tudom, hogy mondjam ezt, hogy igazából most ez az egész, ez a látványos, exhibicionista dolog, amivel a koncertek, színházak, filmek járnak, vagy ami ezt igényli, az nagyon háttérbe szorult, és ritkán ébredezik föl bennem valami halvány kis vágy, hogy menjek, akkor, ha van rá alkalom, akkor megyek. Tudod, amikor jött a rendszerváltás, akkor azt vetették a szemünkre, hogy mi csak lázítottunk, mi felhergeltük az embereket, de igazi tervet, igazi jövőképet nem vázoltunk, de hát nem is ez volt a szándékunk, mi az a generáció vagyunk, akit szerintem úgy lehetne a legjobban jellemezni, hogy no future generation, és ez volt a jelmondatunk. Mi úgy éltünk, hogy nincs jövő, tehát nincs mit veszteni. Csak a jelen volt a számunkra, és mindig abba voltunk. Hát azt csináltuk, amit akartunk, néha ránk ijesztettek, de igazából már gyenge volt a rendszer ahhoz, hogy exponált emberekkel.
Na de 90 után meg lett future? Hát, vagy akkor ilyenek maradtatok?
Hát a no future.
Úgy maradtatok?
Hát most 90 után új dolgot kellett csinálni ahhoz, hogy tudva az, azt hiszem, hogy Leopárdnak az a mondata, hogy a dolgoknak meg kell változniuk ahhoz, hogy ugyanazok maradjanak. És akkor egy másfajta dologba kezdtünk. Szerintem éltünk a lehetőséggel, és mondjuk a Nap-Nap Fesztivál, vagy az Egocentrum, vagy a Vákum TV, amit 90-es években csináltam, vagy csináltunk közösen, mindig valakikkel együtt csináltam dolgokat, tehát nem vagyok ilyen magányos hős. Az volt akkor a jelen, de jövőben akkor se gondolkoztam. Hát egyfajta ilyen önsorsrontó jellege volt. Tehát, hogy mindent beleadtunk, mert nem volt mit veszteni inkább, nem is annyira önsorsrontó, hanem áldozathozatali őrület, hogy mint őrüljenek le, ennél rosszabb nem lesz.
És akkor nem kellett megváltozni 90 után?
Hát kellett volna, de úgy volt ez a hátszél, ez a múlt, ez a lendület. Tehát volt egyrészt ez a Nap-Nap Fesztivál, az 90-ben volt az első.
91-92 szerintem, na?
De három volt.
Három volt?
Igen. Szerintem 90-ben volt az első, és 91-ben csináltunk egy olyat, ahol én mondtam, hogy akkor most a Tódor meg a Júli.
Igen, az első családiasabb volt. Igen.
Az családiasabb volt, ja, meg sokkal képzőművészet, performance, igen. Sok kis színpad, ja. És akkor a Második az eltolódott egy ilyen koncert irányába, mert mindenkinek lett kedve jönni. Tehát azt mondtuk, hogy ez csak úgy lett ez a koncert, hogy ingyenes a közönségnek, ingyen jönnek a zenekarok, és valamiből kifizetjük a cuccokat. Akkor kiderült, hogy ne egy napot csináljunk, hanem hármat, és akkor június 21-től Szent Iványig tartott a fesztivál, és akkor tényleg fesztivál lett, és miközben kerestük rá a megoldásokat finanszírozási vonatkozásba, és akkor kiderült, hogy van ez a zeneünnepe, amit a francia akkori kulturális miniszter így nagyon proponált Európa szerte, és akkor abból is kaptunk egy kis pénzt, tehát össze lehetett hozni egy normális hangosítást, világításba, a filmgyár segített, mindenki szívesen segített, és olcsón beszálltak ebbe a dologba, és látták, hogy ez nem egy belépőjegyes cucc, hanem ez egy ilyen örömünnep, hogy nincs pénzről szó. Nap-nap fesztivál után a Diákfesztivál volt egy olyan fura szájízünk, de minden esetre mondtuk, hogy akkor legalább az utolsó esemény ez legyen a miénk. És akkor mondták, hogy jó, és aztán igazából, hogy nem is foglalkoztunk vele, nem tudom, és holnap után a plakátokat nyomjuk, most akkor mi legyen az esemény címe, vagy mi ez most. És akkor mondtam, hogy akkor legyen az, hogy kinevet a végén. És ezt úgy, ahogy van, el is felejtettem, de ott voltam a Sziget utolsó napján, már vége volt a fesztiválnak, és akkor egyszer csak látom, hogy a Király Tamás egy ilyen nagy csapat haverjával, vagy 50-en jönnek, és ilyen, hát ilyen mesterségesen, de jó hangosan. Csak a címet kapták meg, és ők csináltak egy ilyen műsort, hogy kinevet a végén, és ez volt a kinevet a végén csapat, és így mentek végig a szigeten, és akkor ők nevettek a végén.
Ez jó.
Már igen. Valami hajnalban történt mindez.
Meg kellett
változni. Hát csak hogy látok, igazából nem. Tehát, hogy egy ilyen befelé fordult ADHS vagyok, aki nem akar semmit csinálni, embergyűlölő.
Nem igaz.
És közben mégis a haverjai belerángatják állandóan valamivel. Hogy én rángatom bele a haverokat igazából, mert ötletelni szívesen ötleteltem. A megcsinálást azt egyedül soha nem tudtam volna megoldani. Ezek mind ilyen önkifejezések, tehát hogy attól volt ereje, hogy belülről jött, mélyről jött, akadálymentesen kiszakadt, de igazából semmi jövőképe nem volt, ezért nem is volt semmiféle terv, vagy olyan elképzelés benne, hogy kéne élnünk, mit kéne csinálnunk, hanem csak egy reakció a jelenre. És mondjuk talán a gyerekeim, tehát a családalapítás kezdett el abba az irányba vinni, hogy a praktikusabb, életszerű dolgokat észrevegyem, azzal kezdjek el foglalkozni. így erősödött meg bennem azt, hogy mondjuk csak növényeket eszem, így erősödött meg bennem, hogy valamit kéne csinálni olyan területeken, ami a földi élet meghosszabbítását jelentheti. Persze ez továbbra is no futurista, no futuristaként képzelem el.
Azt hogy lehet.
Hogy azért minden verzió és ellentmondás is érdekel, tehát az összes paradoxon, amiben rejlik. Mert ugye van egy ilyen lény, amik mi vagyunk, ami tönkretesszük a Földet, de viszont meg akarjuk hódítani az űrt is, tehát hogy menni akarunk más bolygókra is. Tehát, hogy igazából nincs rendes önképe az emberiségnek. Volt valami amerikai újságírónő, aki kérdezte, hogy még régen, de talán hogy pont ugye a rendszerváltás tájéken, hogy ez a magyar, vagy mit tudom, ez ezt hogy képzelem én, és akkor már neki, akkor sikerült kimondani, úgyhogy ezt le is írták, hogy az én hazám az gömböly, hogy én űrlényként tudom elképzelni magam, de most egyelőre egy űrhajónk van, ez a Föld, ezzel száguldozunk írgalmatlan sebességgel itt az egész galaxisba, körbe-körbe, és akkor most azon kell gondolkozni, hogy van értelme, nincs értelme, hagyjuk el pusztulni, valami erőfeszítést tegyünk, hogy meneküljünk meg, vagy úgy meneküljünk, hogy mindennek vége, és húzzunk egy másik bolygóra lehet, tehát hogy mik itt a lehetőségeink. Ez érdekes módon egyre erőteljesebben itt van a jelenben, és én azt gondoltam, ilyen konzervatív lettem, és azt gondoltam, hogy maradnék a Földön, és próbáljuk meg, hát, ha még menthető, ami menthető.
De ennél az univerzális
szint. Tehát, hogy úgy kezdtem az életemet szervezni, hogy mit tudom, a közösség által fenntartott mezőgazdaságot támogatom, tehát úgy veszem a vegyszermentes táplálékomat, zöldségeket, növényeket, hogy az egy olyan szisztémában működik, hogy egy éven keresztül biztosítunk egy gazdát, hogy
tőle veszitek meg.
Nem is az, hogy tőle vesszük meg, hanem összeadjuk a pénzt, hogy a gazdaság fönntartható legyen. Nem kell azzal foglalkozni, hogy el tudja adni, ráruhat a cucc, vagy mi lesz, hanem szét van osztva, 70 család tart fönn egy gazdaságot.
Oké, de emellett azért vannak gondolom ötleteid továbbra is, kulturális dolgokban most is gondolkozom valamiket dolgozol.
Nem nagyon. Ha? Tehát nem.
Most felvettél két gyereket, és elmentél ebbe a fenntartható cuccba.
Hát ne, ebbe keresem. Tehát, hogy igazából keresem. A Covid előtt befejeztem a televíziózással az életemet.
Ez egy tudatos döntés volt?
Részben igen, meg kényszer is. Tehát annyira nem
a
kell.
A
propaganda volt még az utolsó műsora a TV2-n. Még megy egyébként, de én már nem csinálom. Mert én túlságosan arra figyeltem, hogy az a műsor az maradjon és működjön, és a többiek bevállaltak más munkákat, más irányba is elmentek. És ez pedig önmagában nem bírt olyan műsor lenni, hogy meg lehessen belőle élni. Egyre ritkább periódusokra tudtunk pénzeket összegyűjteni. Tehát minden a mi nyakunkba lett lőcsülve. Tehát az illet kereskedelmi adás, hogy adtak egy helyet, hogyha itt összetudjátok rá szedni a pénzt, akkor lehet a műsor.
És akkor miből élsz?
Ez kérdés. Nem tudom még, hogy miből élek, mert nincs piaci elképzelésem, tehát nincs gyakorlatom, nincs a pénzhez igazi affinitásom. Van a Hajnóci Árpi barátom, aki nagyon sokat segít, mert ő volt a szakszofonos a kontrollba, próbál valamiféle üzleti szellemet belém verni, de én egy ilyen közösségi fej vagyok, és akkor mit a Covid alatt ismerősöknek, barátoknak, barátok barátainak, időseknek, velem egy időseknek, középkorúaknak, akik home office-ba szorultak, vagy otthon egyedül voltak, és növényevők, azoknak például csináltam ilyen kajákat. Nagyon érdekel az, hogy lehetne valamit kezdeni ezzel a dologgal, de minden alakulóban van még. Így mostanában azokat szeretem, hogy nem új számokat találok ki, nem ez van, hanem hogy valahogy ilyen remix-szerűen sikerült még néhány éve, március 15-én a Romanodrom zenekarral elénekelni a nemzeti dalt. Tudod, van az a magyar nyelvű cigány himnusz, zöld az erdő, zöld a hegy is. Lehetem, hogy baromi jól rá lehet énekelni, hogy talpra a magyar hia haza, itt az idő, most vagy soha. Nekem ez iszonyan megtetszett, hogy az mennyire jó, amikor egy cigány zenekar, roma zenekar, azt énekli a magyar közönségnek, hogy tartsra magyar, a cigány himnusz.
Az
antikáik, és beszálltak, szívesen megcsinálták, én meg ilyen hangszóróval kiabáltam, hogy a magyarok is tedére esküzünk, És ezeket a remixeket szeretem, meg ezt a számomat, azt csinálok, amit akarok. Tehát van ez a One World, One... Már nem is tudom az eredeti
szöveget. Ja, igen, megvan.
És akkor erre énekelni, hogy azt csinálok, amit akarok, szeretkezek, gyilkolok, azt csinálok, amit akarok, megszületek, meghalok, azt csinálok, amit akarok. Ilyeneket. Mert az Ági kért, hogy lépjek föl valamivel, de nem kontroll. Ilyenekben például valamiért úgy szívesen gondolkozom.
A elmúlt 20-30 évben, amikor a legkülönbözőbb ötleteid eszedbe jutottak, mikor jött az a pont, amikor figyelembe kellett venned ennek az üzleti modelljét, a fenntarthatóságát, a finanszírozhatóságát is? És mennyire befolyásolta ez a, nem is tudom, a kreativitásodat?
Analfabéta vagyok az üzleti.
Tehát mindig kellett melléd egy ilyen ember, aki ezt
figyelte? Nem, sose volt. Tehát minden...
De ott volt a suba, a szupergrubba.
Így ugrunk össze-vissza, de hogy mondjuk a fekete lyukba, amikor a fekete lyukat kiharcoltuk, akkor ott is az volt, hogy egy raffinált, üzleti szellemű valaki az egészet lenyúlta. Mi a szívvel, lelkesedéssel csináltuk, hosszú távra képzeltük el, hogy ez lesz, és nem kiméltük magunkat, és egy egész komoly csapat, a Balkán Futurist és a kettes műsor, és még azon kívül is más emberek jöttek, és szívvel, lélekkel csinálták az egészet. De hát mit tudom, az egocentrumot, amikor 90-valahányban Lőrinc Paptéren csináltuk, akkor az is olyan volt, hogy hogy mondta Tódor, vele csináltam a Napfesztivált, meg az Egocentrumot, ezt a Kerényi Krisztiánnal csináltam. És akkor mondta, hogy figyelj, iszonyú sok narancs maradt, és meg fognak rohadni. Hát valamit elszámoltam. És akkor mondtuk, hogy akkor most 2 napig csak narancslét lehet kapni a büfébe. És akkor elfogyott, tehát nem volt üzleti képünk, pedig a Tódorban még lehetett volna üzleti szellem. Tehát irgalmatlan mennyiséget fogyasztottak ingyen, baráti alapon, a haverok, és akkor kiderült, hogy de hát akkor most nem tudjuk megvenni a jövő hétre. Szóval ilyen
de azért a szupergruppa, ott azért közelebb voltatok egy erre a kreatív, kulturális elképzelésekre nyitottabb politikai vezetéshez. Azok olyan a nagyobb szabású elképzelések voltak. Ponton, híden, minden.
Tehát azért úgy folytatódott a történet, hogy ha jól emlékszem, 98-ban volt még egy Balkán Futurist koncert, Orfűn. Volt egy kis tábor, azt tudom. Az ott volt valahol a közelbe, és akkor onnan jött a Dajcs Tamás, és akkor mondta, hogy most nem kommunista ifjúsági szövetség a jövő, hanem a fiatal demokraták szövetsége. Tehát szövetségből szövetségbe ő tart ilyen közönség találkozószerű beszélgetést.
Hát akkor a hatalomra került 98-ban.
Az a pillanat volt, amikor kiszesekből fideszesek lettek, és akkor mi úgy ott néztünk, hogy most mik az ennek a mi koncertünkhöz az egész, és ott nem értettük a dolgot, hogy miért telepednek rá erre a fesztiválra.
Én az SZDSZ-t hoztam elő, hogy akkor azért, amikor a 2002 után szupergruppa megvalósítottatok az uniós csatlakozás kapcsán, meg a szabadságit bekövesítése.
Csak azt akartam mondani, hogy ez volt az utolsó úgy koncert, hogy zenekarra csináljuk, és utána mi ezt befejeztük. Vagy én legalábbis alapvetően befejeztem, és azt éreztem, hogy most itt teljesen más dolgokról lesz szó. Ha a zenekarról beszélünk, vagy zenéről, akkor tényleg iszonyú képzett zenészek fognak itt most csak sikert aratni. Tehát, hogy az, hogy én üvöltök, és néhány jó rímes jelmondatot ki tudok találni, az kevés lesz. És már ott éreztem, hogy kellenének ötletek, hogy hogyan éljünk, mit csináljanak az emberek, miről is van szó. És szerintem például ez egy nagy probléma, hogy ez elmaradt. Magyarországon az emberek változást akartak, de megváltozni nem akartak, tehát ugyanolyanok maradtak. És egyszer csak kiderült, hogy a rengeteg ismerősöm, barátom, azok ugyanúgy nem demokráciába gondolkoznak, tehát nem abba gondolkoznak, hogy te mit gondolsz, én mit gondolok, összedobjuk adóba, a közösbe a pénzt, és akkor a te ötletet csináljuk meg most, mert az tényleg sürgős. Tehát, hogy nincs egy olyan kommunikáció a közös pénzről, nincs a demokráciáról, nem volt olyan kommunikáció, hogy mi a franc az.
Akkor jött az, hogy ezt elmondanád?
Nem. Ezt most utólag mondom, hogy ezzel sokkal jobban lehetett volna akkor foglalkozni, de még mindig nem foglalkoztam, hanem még mindig az önkifejezés érdekelt jobban, és munkába pedig a televíziózás. Tehát nekem volt egy olyan elképzelésem, hogy tévérendező leszek. Tévé, mint műfaj, mint médium abszolút érdekel, de nem ilyen újságírószerűen. Tehát én, amikor először ügyelőként bekerültem a NTV-be, még gimnázium után, akkor teljesen el voltam képedve, hogy én valahogy azt képzeltem, hogy ez egy ilyen műhely, itt mindenki így azon gondolkozik, hogy lehetne a legjobb műsorokat csinálni.
És látom, egy gyár.
Egy gyár, és mindenki egymás ellen, és irgalmatlan rivalizálás. Tetszett, csak azt vettem észre, hogy a filmmel ellentétben a rendező az egy ilyen másodrendű szereplő. A tévézésben a vizualitás az teljesen háttérbe szorult, és szerkesztők, újságírók produkálták a műsorokat. És engem az érdekelt, hogy hogy lehet egy műsort úgy megcsinálni, hogy az izgalmas legyen látványban és tartalomban is.
És akkor elkezdték én, amikor letetted a gitárt idézőjelbe, akkor tévézni, de hát már korábban is tévéztél.
Ez már korábban is, tehát a kontroll idején is.
Tehát te mindig reflektáltál
tévéműsor, tehát volt az a tudományos fantasztikusabb, a műsorvezetőként vettem részt, de az is egy ilyen közös, tehát hogy lényegében a kontrollcsoport tagjai csinálták. És akkor ez valahogy megmaradt, akkor volt a rendszerváltás után. Volt egy olyan Tálas Anna Mária, a Koppel Judit mellett egy szerkesztő, aki összejött egy ausztrál producerrel, és ide helyezték át az irodájukat. Akkor velük nagyon sokat dolgoztunk, csináltunk ilyen összeurópai műsorokat, amit több tévécsatorna.
Ezeket szeretett csinálni?
Igen, egyrészt nagyon szerettem, és nagyon érdekelt, és önállóságot kapnak.
De hát az nem egy olyan experimentális tudszeretett.
De mivel egy ilyen kulturális téma volt, ezért szívesen vették, hogyha vizuálisan is ez erősen megvan támogatva, és ettől ott lehetett ötlet.
De most már ezt is valahogy úgy eltávolítod magadtól, hogy beszélsz róla, hogy ez is az önkifejezés része volt, akkor szeretted, most már ezt nem csinálnád?
Most nem csinálom, mert most
nem csinálnád, ezt kérdezem. Tehát, hogyha lenne ilyen lehetőséged, akkor csinálnád, vagy már ettől távol vagy?
Most egy kicsit eltávolodtam tőle, igen. Már nem tudom.
Oké. Okay. Te mikor érezted a legjobban magad Magyarországon?
Én szerettem azt a borzalmat is, persze undorító volt, de közben meg, tehát szerettem ezt a...
Már most ezt a szociára gondolsz. Most a szociára gondolsz.
Igen, a Kádár rendszer. Igen. És tehát nagyon úgy kezdtük a fejünkbe alakítani a dolgokat, hogy nekünk ebbe valahogy párhuzamosan kell élni. Tehát ki kell alakítani a saját világunkat, mert van egy ilyen közeg, amiben beleszülettünk, ez a mi környezetünk, és ha itt maradunk, akkor csak úgy tudunk életbe maradni, hogyha a saját
társadalmat
vagy külön társadalmat csinálunk. Igen.
Szóval ezt is szeretted, de nem ezt szeretted a legjobban.
Persze, szóval ha kidugtam a fejem ebből a burokból, akkor azonnal igazoltattak. Tehát, hogy nem lehetett nagyon szeretni, és hát mindent ingyen csináltunk. Azt végképp nem lehetett érteni, hogy akkor hogy maradtunk élve, de mondjuk akkor még nagyon fiatalok voltunk, tehát még lehetett a szülők hűtőszekrényéhez is néha oda menni, meg voltak apró cseprő munkák is, amiket ilyen forgatások, vagy nem tudom, micsoda, amiből lehetett kis pénzt keresni, és akkor az úgy életbe tartott.
De az volt a kérdés, hogy mikor érezted a legjobban magad Magyarországon?
Az, hogy mitől érzed jól magad, az nem attól függ, hogy milyen a rendszer. Tehát én például, nekem az egy új világ volt, amikor megszülettek a gyerekek, és óvodába mentünk, általános iskolába mentünk.
Neked ez elég későn jött.
Elég későn jött, és ki is éltem minden addigi
vágyamat. Idősebb akarják jobban vele szoknak süppedni.
Szerintem fontos.
Igen, szerintem.
Tehát ez kéne, hogy, de ezt a nagyapám is mondta, hogy 40 év alatt nehogy megházassod, én ezt tanácsolom neked. A másik meg azt mondta, hogy hosszú élettitka az az, hogy ne hagyd abba a lélegzést. Tehát én kb. Ezen a szinten képzelem az életet, és ha jól érzem magam, akkor a szeretetben jól érzem magam, és ez családi körben megvan. Az az érdekes helyzet is kialakult, hogy ott az óvodás, iskolás szülőkkel valahogy teljesen más típusú tevékenységeket végeztek, de mégis valahogy egy a gyerekeken keresztül egy nagyon jó ilyen közösségi érzés. Elkezdtem értékelni a többi embert is, tehát nem voltam egy
ilyen... korábban is több közösség ember volt.
Igen, de akkor volt ez az elvakultság. Hogy
a kreativitás elvakultsága.
A elvakultsága, igen. Igen.
De elején meg a beszélgetésnek azt mondtad, hogy mindegyik tök jó volt, hogy ez egy nem szerves nem egész
igen,
volt. Most meg azt mondod, hogy az egészet mégis valami egy kicsit taszító kivagyiság, mutogatás hatotta át, vagy rosszul fordítalak?
Hát egy kicsit igen, mert kivagyiság az nem volt. Nem, tehát ez a, hogy mondjam, ilyen, mi ez, ilyen úttörő érzés, hogy mi megyünk előről, avantgárdok vagyunk, és gyertek, erre lehet menni! Szembenézünk azzal, hogy most kik vagyunk. Tehát legelőször nem. Utána elkezdenek szeretni, meg autogramot kérnek, meg még többen jönnek, akkor elkezdem azt érezni, hogy most mi van? Hát én pont az ellen küzdök, hogy ne legyen egy ember a követendő példa. Akkor ez nem jó. Tehát például a kontrollnál volt egy olyan érzésem, hogy volt egy ilyen tömb, hogy bizottság, kontroll, URH, nem tudom micsoda, de még voltak sokan, csak most nem sorolom el mindenkit, de utána jöttek még többen. Tehát akkor jött a hát az még nem is, de még a Kézi Chopin, a Csokonai Vitéz művei, a nem tudom micsoda, de azért ott voltak, akik nagyon fiatalon, még a punkba kapaszkodtak bele, vagy a neurotik is ott, tehát hogy trottel, igen, szóval volt egy olyan ízem, amikor azt éreztem, hogy az már most én vagyok már olyan, mint a RGT, meg a Illés, meg a Omega, vagy mi a franc van, és plusz nem sztár akarok lenni. Tehát, hogy nem éreztem ezt a szerepet. Nekem a kedvenc zenekarom a Residence volt, akikről nem lehetett tudni, hogy kicsodák. Én azt szerettem, nekem azt tetszett, és volt is olyan zenekarom, amiről nagyon keveset lehet tudni, mert csak egyszer lépett föl, a Kontroll és a Balkán között, illetve a Kontroll alatt volt tulajdonképpen, Provokál az volt a neve, és egy kiáltvány erejéig fölléptünk. Megkértem még néhány barátomat, hogy együtt erősítsük ezt az érzést, és ahol az volt a lényeg, hogy mindenki egy ilyen sí sapkát húzott a fejére, és azt nyilvánítottuk ki, hogy aki ilyen sí sapkába föllép valahol, azt bevesszük a provokálba, és ha ezt nagyon sokan csináljuk, akkor lehet akár egyszerre koncertünk Szegeden is, Budapesten is, meg Párizsban is, meg Sydneybe, meg akárhol, és az egy zenekarnak tekinthető, és erre nagyon sokára sikerült csak ilyen orosz társakat találni, a Pussy Riot. Pussy Riot rájött, hogy ők is a provokál tagjai akarnak lenni, és elkezdtek ilyen maszkba fellépni, és teljesen el voltam képed, hogy ez az, hát ezt mondtam.
Ezt mondtad, hogy 30 évvel ezelőtt. Szóval azért mindig fontos volt neked, és ezt többször mondtad is, hogy ilyen alkotóközösségek legyenek körül, tehát soha nem előre álltál. De közben, ha belegondolok, mondjuk a Monteverdi kivételével, amit a Monteverdi birkózókör, amit a Jeles vezetett, a Jeles András, vagy a Kontroll, amivel nem nagyon tudnám megmondani, hogy ki volt a vezető, mert többen is voltatok ilyen meghatározó arcok benne. Azért minden projektedben szerintem te voltál főnök, nem?
Hát nem tudom. Főnök nem voltam, mert már ez a szó is riasztana, hogy én főnök legyek. Nem vagyok határozott utasító típus. Nem tudok,
nem vagy egy vezető
nem tudok,
típus.
Nem tudok nemet mondani. Hát nem. Olyan értelemben, hogy ilyen hadászatilag, vagy nem tudom.
Tehát
nem tudok hierarchiát tartani. Nem is...
Ja, de azért a széltartó energiákat valahogy kanalizálni kell, igen, minden, minden csoportban.
Hát ez igen, az inkább, hogy egy ilyen mediátor, vagy nem tudom mi, közvetítő.
Hát akkor mégiscsak központjában vagy ezeknek a...
Valahogy úgy tűnik, igen, hogy általában valamennyire, de nehéz eldönteni egy csoportnál, hogy mi van. Nagyon sok problémát is okoz utólag, főleg, ugye, mert nagyon sok csoportban vettem részt, és akkor most közösen találtunk ki, az most melyik az enyém. Tehát most lehet, hogy csak beszéltünk valamiről, és arról neki eszébe jutott egy rím, de nem, szóval érted, szóval ezeket nem lehet tudni, hogy alakul, vagy nagyon nehéz nyomon követni, és én mindig úgy álltam a közös dolgokon, hogy az közös és kész, nincs. Ez nem az enyém, hanem ez egy csoport nevet, az egység, kontrollcsoport, a Balkán Futurist, a Deja Vu Revue, a Vákum TV, tehát ez mind közös, de egyébként a Monteverdi birkózókör is a Jeles nevéhez úgy fűződik, hogy ő volt
a rendező.
Hát ő lett a rendező, igen. De hogy az úgy indult, hogy ez egy színházi társulat, és akkor emlékszem, hogy a Kamondi Ági hívott oda, és akkor a Vörös Robi is rendezett volna. Tehát egy más elképzeléssel indult.
Ági kicsit frusztráltan jött ki belőle a interjúból, de kell úgy tűnt.
Igen, mert nem tudom. Én nekem olyan tetszett az, hogy azt a színház típust, azt a látásmódot, amit az András számomra váratlanul, mert én azért tartottam tőle, tehát egy filmrendező volt, most ne hülyéskedjünk már, az egy beépült ember, nem? Szóval egy filmrendező elvégezte a főiskolát, a kommunista rendszerbe, tehát hogy azok gyanúsak volt. Hát nem, hát az én szememben. Picit, most azok tulajdonképpen kik. Nem, a Monteverdi birkózókörben én úgy jöttem ki, hogy szerintem a magyar színház történet, vagy opera történet legnagyobb remek művét hoztuk össze a végére. Tehát a Mosoly Birodalma. Azt szerintem, és iszonyú jó, hogy benne lehettem. Tehát, hogy én örömmel jöttem ki belőle.
És miért szintén a Kontroll 83-ban?
Hát mert nagyon sokan voltunk, nehéz volt már összeegyeztetni a dolgokat. Tehát például volt olyan, és mondok neked néhány zenekar nevet, Paradox, Tilos, most így rázod a félbet,
igen.
Hallgatók is
tudják,
Tilos, Ági és fiúk.
Kállok, persze.
Ezek mind olyan zenekar névötletek voltak, amik az Ági és fiúk az működött is, amit amikor nem léphetett fel a kontrollcsoport, akkor volt egy ilyen névgyűjteményünk, még ennél sokkal több volt, most ezek jutottak eszembe, hogy akkor ezeket dobjuk be. Kétszer is léptünk úgy föl, hogy Ági és fiúk néven, de igazából a kontrollcsoport.
De ez volt. Hogy jött, hogy nem voltatok betiltva, akkor ez miért volt, hogy
ilyen.
Nem léphettetek fel kontroll néven? Ezt mi mondta meg nektek, hogy nem léphettek fel?
Igen. Tehát például ez egy nagyon érdekes téma még egyébként, hogy volt egy hasonlóan zárt hierarchikus rendszer, mint a mostani. Tehát mi nem voltunk kapcsolatban a pártitkárokkal, vagy mit tudom én, még
nézték
emberekkel, hanem ha koncertet akartál csinálni, akkor a klubvezetőhöz mentél, És akkor voltak, akik becsületes pártemberek voltak, és azt mondták, hogy nem lehet. Mit, amin mondjuk a Kassák klubnak a vezetője azt mondta, hogy megnézzük.
Gyertek!
Tehát voltak a rendszernek olyan
népművelők,
főleg a népművelők, akik ugyanott a gazba volt a Papp Tamás, aki kifejezetten egy iszonyú jó fej volt, tehát egy tök haladó szemléletű fej volt. Voltak olyanok, akik úgy néztek ki, mint a pártemberek, de velünk voltak szolidárisak, úgy védtek, adtak lehetőséget, hagyták, amíg nem vették észre, és akkor rájuk szóltak, akkor nem lehet.
Aha.
De védték a művelődési ház költségvetését.
De ez akkor nem azért szüntetek
meg? Nem jön ide senki. Hát most csak ezekre a zenekarokra jönnek ide, akkor miért ne léphetnének föl? Most az az utasítás, hogy tartsuk föl önmagunkat.
De akkor nem ezért szüntetek meg, mint mondjuk a Spions, akiket kiszorítottak, vagy a CPG. Tehát nem azért szünt meg a kontroll, mert hogy voltak ilyen
bezárások. Mi magunk szüntettük meg magunkat.
De ez nem játszott benne. Mert lemezt úgysem nagyon akartatok csinálni, ha bár föl lett véve egy anyag, úgy olvastam.
Igen.
Csak aztán az Müller Péter azt akarta, amikor kiadták volna később, az egy rajta, hogy Wilpert Imre tiltotta be, és ő is engedélyezte, hogy valami. Ebben nem ment bele a Wilpert. Aki meglepődve hallottam a CPG-s interjúban, ő volt az Erdős Péterrel, amikor leült beszélgetni a CPG-sekkel.
Hát ő volt az Erdősnek a jobbkezelében. Tehát ő tárgyalta közvetlenül az új zenekarokkal.
Az a drive, ami működött benned akkor, színháztól kontrolli, aztán jöttek a tévék, illetve a különböző mondjuk inkább ilyen mediális kísérletek, amik néha hagyományosabbak voltak, amik egy rendes, hivatalos tévécsatornán mentek, néha meg olyan előadások, mint mondjuk a Vákum TV, ami inkább egy performance volt, vagy egy show, egy élő show. Hogy... Szóval az a drive, ami hajtott, az változott benned? Az évtizedek során. Most szemmel láthatóan már egy nagyon más állapotban vagy, mint amíg ez a drive működött. De mondjuk addig, amíg ez nem jött, tehát amíg azt gondolom, hogy most a gyerekeid érkezéséig, ugye ez ugyanaz a drive volt a 80-as évek elején, meg 2000-es?
Ez nem tudom, hogy működik, tehát ez most ilyen akkor pszichológiai műsorba megyünk át, mert fogalmam sincs. Tehát én például nem szeretek föllépni, de mégis föllépek. Tehát, hogy az Ági mondjuk így könyörgött, hogy lépjek már föl, legalább egy-két kontrollszámot énekeljek el. És akkor sokáig mondtam, hogy nem, és akkor egyszer kipróbáltam, egy-két számot elénekeltem, és elkezdtem észrevenni, hogy annyira hasonlít a helyzet, és a fiatalok egyre inkább jönnek ugyanarra a, nem tudom, most szövegekre, zenékre, kisugárzásra, ami a 80-as években működött egy olyan totalitáriánus rendszerbe. Most újra kell nekik egy ilyen segítség, egy ilyen támpont, amit megkapnak egy kontrollkoncerten mondjuk, és akkor azt éreztem, hogy nem a Kerényi Gyurinak énekelek már megint 60 év után, hanem a 20-30 éveseknek.
De nekik nem egy más, egy adekvátabb zenekének?
Lehet, nem tudom, de a gyerekeim is szeretik a kontrollt.
Neked mi most az adekvát zene?
Hát én mindent, nem vagyok.
Gondolom, mindig is mindent hallgattál, de hogy amit úgy, nem tudom, olyan nagyon frissnek, erősnek érzel ebbe a korba, mondjuk így a NER-nek, az érett NER-ben, a Nemzeti Együttműködés érett rendszerében. Van mondjuk nagyon felfedeztetek a fiatal rendszereket.
Igen. De gyerekeim egy kicsit elégedetlenek ezzel. És én sem találom igazán a nagy örömömet benne. De van néha, hogy úgy hallok valami tilos rádióba, ez mi volt, utána kéne nézni, aztán sose nézek utána.
Változtak neked a referencia csoportjaid? Nagyon különböző típusú klasszikus zenészekkel mozogtál egy időben. Aztán nyilatkoztad is egyszer, hogy amikor elkezdtél rockot csinálni, akkor ők egy picit így morogtak is, hogy cserben hagytad őket, de hát ott voltak a képzőművészek is.
Hát ezt még elfelejtettem, hogy óriási képzőművészeti sikereket értem el.
Nem mondod.
Utóbbi időben összegyűjtötték a BP Szabó Gyuri, meg a Szőlyei Tamás.
A plakátokat.
A plakátokat. A feleségem, Vajzágó Donáta, ő festőművész. Neki ez a fő tevékenysége, és én meg valamikor csináltam, mert más nem volt, én nekem meg kedvem volt, nagyon gyenge rajztudással, rajzoltam ilyen plakátokat. És akkor New Yorkban a MoMA-n is kiállítottak néhány plakátot, a Val Warnert, a BP Szabó Gyurit, meg az enyémét, és utána pedig erre rádolgozva a Kizelbach galériában is lett egy nagy kiállítás, és mondtam is a feleségem, hogy látod,
előbb
a kis kis ujjamat sem mozdítottam.
Szóval, hogy ezek a referencia csoportjai mit változtak? Az a kulturális közeg, amelyhez viszonyítod magad.
Tudod, hogy a 80-as években nem egy referencia csoport volt, hanem sokan tömörültünk a peronon, tehát hogy ott szorongtunk, és ott voltak kísérletező komoly zenészek, kísérletező rockzenészek,
képzőművészek,
tehát ott volt mindenki, tehát mondjuk egy fiatal művészek klubjába, ott testközelbe, tehát egymás között átpasszírozva közlekedtünk, mert az az nem mindig a kijárat.
Igen.
Ha ki akartál menni, akkor találkoztál vele is, igen. Tehát, hogy ott voltak a Parcsmikiék is. A Kulik Gyula tér is egy referencia csoport számomra.
És akkor ez megváltozott utána? Így szegmentálódtak ezek a korábban?
Igazából szerintem az a referencia csoportom, akiket nem érdekelte, hogy hogyan, meg miből, meg miért, hanem csináljuk ezt. Ez jutott eszembe. Csináljuk meg. Nekem meg ez jutott eszembe.
Ezek
az emberek, ez mostanás évek, te mostanáig. Uh-huh. Tehát, hogyha jön valaki egy ilyen tervvel, hogy most ezt képzeltem el, és akkor erre megvannak a megfelelő finanszírozók, és lesz rá pénz, meg izé, akkor én olyan fáradtan ülök, nézek, és nem pesdül meg bennem semmi. Valaki azt mondja, hogy én kecsen egy vizsgafilmet, és nincs szereplő, vagy nem tudom, és nincs egy fillér se rá, vagy szóval csinálnék valamit, de emberek kellenének hozzá, de nem tudom őket megfizetni, de sokkal jobban érdekel valamiért. Érzem, hogy a dologért magáért akarja csinálni, tehát nem valami másodlagos célja van azzal, amit meg akar csinálni, hanem azt akarja, az a fontos neki. Uh-huh. Ezek érdekelnek, ez a referencia csoportom, ezek az emberek.
Te így mit írnál a névjegykártyádra?
Hát most nem tudom, azt hiszem az 89 volt már, amikor egy kicsit sikerült hosszabb ideig Angliába tartózkodni, és akkor ott azt akartam, hogy mire hazajövök, addigra tudjak egy saját Shure mikrofont venni. És akkor mindenféle munkát próbáltam keresni. Hentesnek nem vettek föl, mert azt mondták, hogy öreg vagyok 25 évesen. Aztán leaflet ilyen szórólapkiordással sikerült megkeresni a mikrofonárát. De előtte elmentem egy házhoz, akik hát ilyen takarító valakit kerestek, ilyen háztartási alkalmazottat, vagy nem tudom. Akkor nagyon kedvesek voltak, és meg, hogy egy ilyen négyszintes ház volt, tudod, olyan nappali volt a földszinten, konyha, másnap, nem, szóval nem pont így, de hogy a legfőső emelet, ott volt a vasalószoba, ilyen teregető. És akkor mondták, hogy kezdjem a vasalással, és akkor jöjjek lefelé. Vasalás, hát életemben vasaltam. És akkor ott leraktam az inget, vasaltam, valahogy megfordítottam, másik oldalát vasaltam, összegyűrődött ez az oldal.
Pordalmas az
én vasalás. És akkor ezzel küzdöttem, és egy fél óra múlva jött az, hogy rosszul vagyok, vagy mi van, vagy kéne takarítani. És akkor lehet, hogy én még csak a harmadik ingnél tartok. És mondta, hogy de várjunk, foglalkozott már valaha ilyesmivel? És mondtam, életemben nem, miért, mit csinálna hazájába? És akkor elkezdtem mondani, hogy zenélek, de színházba is játszok, meg filmekbe is szoktam dolgozni, meg forgatni, meg szerepelni. És akkor így elkezdtem mondani, hogy mi mindennel foglalkozom, és akkor is azt mondta, hogy nagyon hagyom, ezt nem érti ezt az egészet, de nagyon örül, hogy megismered, és ki is fizeti a mai napomat, de ezt felejtsük el. Tehát nem tudtam ott sem megmondani. Tehát, hogy kéne egy ilyen pregnáns valami,
És
valamiért ebbe a ilyen társadalmi kommunikációban az, hogyha te meg tudod mondani, hogy ez vagy, akkor az oké. Okay. Azt mondod, hogy hát ezzel is foglalkozom, az is, azt nem érte semmihez, semmibe nem tudtál elérni semmit.
Ha tovább is tudnád, hogy mit írnál a
névjegykártyán? Hát azt írnám, hogy űrlény, vagy vákumológus, vagy valami ilyesmi. De hát már rég nincs névjegykártyája senkinek.
szemet, nem! Nem!
A Nirvánia utánban Kis Tamás Lászlót hallották, aki számtalan kulturális projektje mellett életformája és talán világképe átalakulásáról is beszélt. Én Kerényi György vagyok, a következő vendégem pedig Kenderesi Gabi lesz, a Campes Dolores és sok más formáció énekese, aki szintén beszél majd gondolkodása és világképe változásairól. Hallgassák meg majd azt is! Ha pedig kicsit kevesebb idejük van ezekre az interjúkra, el is olvashatják őket a szabadeuropa.hu oldalon a podcastok fül alatt.